A 33 éves férfit egy pszichiátrián ápolták, de vasárnap elbocsátották, mert agresszív volt a többi beteggel.
Petőfi Rádió, időjárás.
Éjjel átmenetileg megvastagszik a felhőzet, néhol kisebb eső, zápor eső előfordulhat. Holnap eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, és záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél megélénkül, néhol legerősödik, vagy viharossá fokozódik. Éjszaka 9-15, holnap napközben 25-29 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
A hírek után...
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 9 múlt pár perccel, ez már a mai kultúrfitness. Ebben az órában szóba kerül majd többek között a kortárstánc, a klarinét és a Margaret Island is. Lábas Viki énekesnő, dalszerző, előadó művésszel beszélgetek. Mindjárt kezdünk. Hello, Szami Roland vagyok.
Kultúrfitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szami Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió.
Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred. Utaztam álmomban, összejártam rég minden tévedést, képzelt világban, te oly könnyed ég. Nyújt az ébredést, kereslek, hol jársz most, gyere közelebb. Van, amit a szem nem lát, de jó, ha képzeled. Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred. Van ez a hely, ahol látlak, megismerlek, itt vagyok nálam. Ma szombat van a fejemben, nem számít, hogy nincs hétvége a jelenben. Van ez a hely, ahol látlak, megismerlek, itt vagyok nálam. Ma szombat van a fejemben, nem számít, hogy nincs hétvége. Nem láncol a holnap ma magához, túl komolyan nem kell az egészet innen látni, helyette boldogan belelépni a pillanatba végre. Nem ez a vége, elveszni bátran a feledésbe. Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred. Akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred. Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred. Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred. Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred.
Rádió.
Kulturfitness. Sunny Rolanddal.
Ez a szél most kellemes, nem hűvös, nem meleg. Hátra dőlve megremeg, egy félig telt pohár. Ez az év már túl kevés, de belőle pont elég. Tudnom kell a józan ész, mikor visz tovább.
Program a Petőfi Rádióban Sunny Rolanddal.
De magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kulturfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a zene világában fogunk kalandozni, már itt ül velem szemben a hölgy, aki nagyon sokáig Magyarország egyik legnépszerűbb együttesének az énekesnője, front embere volt, aztán utána olybá tűnik, hogy a csapat megszűntével pedig új utakra lépett. Lábas Viki velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek, szia.
Szia, Viki. Szép napot mindenkinek. Frontban maradtam.
Igen, csak most már
csak
másképp. És akkor kezdjük ezzel, legyen ez a felül. És azóta mi nem beszéltük egymással, elég régóta ismerjük egymást, de hogy tavaly ez ilyen hideg zuhany volt egyébként ilyen zenei berkeken belül meg rajongóknak, hogy akkor hát mit történik itt, vagy mi lesz most akkor Margaret Island nélkül?
Elég nehéz úgy beszélni, hogy nincs itt a másik két alkotótársam, és ezt nem is nagyon szeretek erről nélkülük beszélni, hiszen tényleg az egy közös alkotás volt, meg az egy közös élet volt. Így nagyon rövidre zárva, mi jól váltunk el minden, hát nem tudom, ilyen előítélettel szemben, mert mindenki azt kérdezi, hogy jó, akkor most itt durogtattok egymással, meg hogy rosszba vagytok, nem, mi ezt nagyon szépen végigvittük, mi már ezt előtte egy évvel körülbelül tudtuk, hogy mi lesz, elkezdtünk járni coachhoz, és ez lett a vége, hogy szépen okosan megbeszéltük, hogy egyszerűen mind a hármunknak az útja másfele mutat, azt mondta a coachunk, hogy mind a hármunk vektora másfele mutat, és hogy teljesen jogosnak tűnik ez a döntés, és hát a búcsú koncertünk az pedig egy ilyen sírással egybekötött nagy ölelés, meg ilyen szívbombázás volt, úgyhogy egy elég érdekes volt ez az egész időszak, meg próbáltunk nagyon jelen lenni az utolsó turnénkon, és tényleg úgy lezárni ezt a 11 évnyi zeneiparban való tevékenykedést, hogy az méltó legyen a Margaret Islandhez, hiszen én nagyon büszke vagyok arra, amit együtt alkottunk a srácokkal, meg amit véghez vittünk itthon, úgyhogy így ennyit erről, és nagyon sajnálom, hogyha ez valakit hideg zuhanyként ért. Egyébként nem, kapunk ilyen és olyan visszajelzéseket is, hogy valakit hideg zuhanyként ért, valaki már számított rá. Hát így ilyen ez a pop szakma.
Mert ti annyira egy hullám hosszon voltatok az alatt, a 11-12 év alatt.
Igen. Meg tehát a barátság megmaradt, tehát hogy ugyanúgy most volt a Kristófnak például a Zeneakadémián diplomakoncertje, megnéztük, tök zseniális volt, a Verok Tomi, a gitárosunk ugyanúgy próbál engem gitározni, tanítani, most a hangmérnökünk az István éppen a hétvégén nálam aludt, mert ő meg most a Follow the Flow-t hangosítja, úgyhogy így tudunk egymásról, úgyhogy ez megmaradt.
Még egy kérdés, ehhez aztán majd foglalkozunk azzal, hogy mi az új út, aminek egyébként már megvolt a premierje is pár hónappal ezelőtt, viszont az elmúlt évtizedekben számtalan nagy nevű magyar együttes, népszerű magyar együttes mondta azt, hogy akkor most vége. Eltelt pár év, és aztán láss csodát, egyszer csak újra fölállnak a színpadra. Nyitva hagytatok valamit, vagy nem. Véglegesen lezártátok?
Nem, ezt mi nem szeret. Mi nem megélhetési zenészek voltunk sohasem, bocsánat, hogy ezt ennyire nyersen megfogalmazom, hanem mi az örömért zenéltünk, és nem szerettük volna ezt az utat végigjárni, hogy csak azért vagyunk jobban, mert hogy a pénz összetartja ezt a produkciót, mert nyilván ebbe bele lehetett volna állni, és nagyon sokan megkérdezik, hogy akkor most én így, hogy megyek tovább, én énekelek-e Margaret dalokat? Nem. Tehát, hogy én nem, ez egy közös megállapodás volt, hogy nyilván van egy-két olyan ritka alkalom, ami mondjuk előre már nem volt szervezve, vagy ilyesmi, de egyébként erről nincsen szó. Tehát ez egy nagyon szép korszak volt, ezt így hagyjuk az utókornak.
És ezt akartam kérdezni, hogy mi lesz azokkal a dalokkal, amik a különböző slágerlisták első, második, harmadik helyén voltak. Tehát, hogy akkor azok szépen zárójelbe kerülnek, és a megfelelő fiókba be kell tenni őket.
Eddig is a közönség miatt éltek ezek a dalok, úgyhogy én abban reménykedem, hogy a közönség, meg akár a rádióállomások ugyanúgy gondozzák, mint akár nem tudom, az Edda 20 évvel ezelőtt is slágereit. Tehát, hogy én reménykedem abban, hogy az emberek ezt nem felejtik el, ugyanúgy szeretik, ugyanúgy szembe jön velem TikTokon egy-két trendbe, egy-két dalunk, és ezt öröm látni. Úgyhogy igazából nekünk ez is volt a célunk az elejétől kezdve, hogy így az örökkévalónak alkossunk valamit, és ez innentől kezdve már a közönség kezében van, hogy így is marad-e.
Szoktál egyébként Margaret Island dalokat hallgatni, Viki?
Magamtól nem. Volt egy ilyen vicces szituáció, mert a Bálinttal is zenéltünk azóta valahol, meg a Kristóffal is még tavaly év végén, és valahol kellett nekem Margaret dalt így hirtelen énekelni, és nem jutott eszembe a szöveg. Szóval, hogy így én ezt így le tudtam zárni, meg beletettem egy fakba, és szeretettel őrzöm, és ugye azóta már elkezdtem új anyagokon, meg új dalokon dolgozni, és nagyon érdekes volt, hogy így hirtelen vissza kellett kapcsolnom, és így jaj, hogy így újra meg kellett tanulnom járni egy pár percig a színpadon, hogy ez hogy is volt régen. Úgyhogy érdekes volt, de még nem hallgattam, de biztos, hogy elő fog az jönni, amikor majd így az unokáknak, vagy valakinek mutatjuk, hogy...
Tehát az még pár évtized.
Igen, hogy így ez volt a gimis korszakunk, meg ez volt a fiatal felnőtt korunk, és büszkén mutogatom majd, hogy úristen, de jó, hogy ilyen meg olyan színpadokkal láttam.
Ha visszaemlékszel arra a 11 évre, és nyilván azért élénken él egy-két dolog benned, azokból a bulikból, amiket átéltetek, mi volt az, ami a legmeghatározóbb volt? Volt egy ilyen pont, egy koncert, vagy nem tudom, egy rajongóval való találkozás, amire azt mondod, hogy ez volt az a pont, ami a Margaret Island csúcsát jelentett?
Fú, nagyon sok ilyen pont volt. Hát nekem nyilván az jut eszembe, amikor a legelső dalok berobbantak, nem voltál jó eső, akkor még volt egy ilyen csillagtalan láz, és az, hogy egyből visszaénekli a közönség, azok az első olyan koncertek, hogy tényleg még a tojásai ott volt a fönekünkön, azt se tudtuk, hogy miről szól a zeneipar, és már így volt közönségünk, vagy énekeltek, ezek nagyon meghatározóak. Nekem a Sziget Nagy Színpad az egy ilyen pont volt, hogy a 10. születésnapunkon mi nyithattuk meg a Sziget Nagy Színpadát Margarettel, és ott táncosok is voltak velünk. Nekem egyébként nagyon sok buli a Strandfesztiválon maradt meg még egy pár évvel ezelőttről, mert ott is sikerült olyan hangulatot. Tehát az összes fesztivál, amikor még volt fesztivál, nagyon-nagyon szerettem ott is a nagy színpados fellépésünket, az is egy ilyen nagyon markáns pillanat. Művészetek vagy, de nyilván a legapróbb kis klubok, hiszen mi még végig kluboztuk az egész országot, tényleg rendes klub életbe csöppentünk vele még 8 évvel ezelőtt, és az is egy Jatek klub, vagy Debrecenben a víztoronykert, tehát hogy ezek mind meghatározóak is beégtek.
Ilyen pillanatok nincsenek egyébként, nem tudom, reggel délelőtt fölébredsz valamikor, és az elmúlt 10-11 évet, 12 évet úgy élted, hogy akkor láttad az üzeneteket, mikor fölkeltél, a Kristóf írt, a Bálint írt, a menedzser írt, koncert, megbeszélés, stb. Ilyen flashek nincsenek, amikor fölébredsz, hogy akkor most már nincsenek üzenetek, hanem a saját dolgomat
csinálom. Rengeteg más üzenetet kapok. Úgyhogy ne haragudj, ez lehet, hogy rossz visszája van ennek, de egyáltalán nincs ilyen érzetem.
Hát új út. Egyébként, hogyha valami véget ér, akár egy kapcsolat, akár egy akármi, az így kell, hogy véget érjen.
Igen, ez egy nagyon szép lezárás volt. Tehát nagyon, nekem nem is volt szerintem még ilyen jó szakításom soha senkivel, mint a zenekarral. És mondom, ez is nagyon jó. Tehát, hogy a mostani csapatomban is van átfedés. Tehát, hogy azért pára jöttek velem, meg a mai napig támogatnak a régi crewból is. Úgyhogy...
Eleget beszéltünk a múltról, nem sokára folytatjuk a jelennel és a jövővel. Velem szemben a stúdióban, tehát hölgyeim és uraim, Lábas Viki, énekesnő, előadó, művész, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Elakad a szó, megakad a kép, elakad, ha téged látlak. Kit akarok én, kit akarok én, jöttem, de rám nem vártak. Körülöttem nincsen semmi már, és nem talállak benne. Hova indul az első déli báb, jönne már, vagy menne? Jönne már, vagy menne? Ha téged várlak, kit akarok én, ki mást akarnék, jeges északi déli bábnak. Körülöttem nincsen semmi már, és nem talállak benne. Mikor indul az első fecske pár, jönne már, vagy menne? Jönne már, vagy menne?
Sunny Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Lábas Viki, énekesnő, előadó, művészül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
Én köszönöm, hogy jöttem.
Most már hozzá kell tenni, hogy táncos nő?
Nem, dehogy is. Énekes vagyok ugyanúgy.
Ez az új projekt, pár hónappal ezelőtt debütált, hogy akkor nem csak énekesnőként veszel részt a színpadon, hanem mindenféle ilyen táncmozdulatokat is végrehajtasz.
Hát ezt elkezdtük, ugye a zenekarra volt egy táncos turnénk 5 évvel ezelőtt a Szegedi Kortársban, ettől, és én akkor találkoztam a kortárs táncművészettel, és nagyon megtetszett, és láttam, hogy mennyire hát, hogy is mondjam, nem támogatott műfaj itthon, és úgy egy ilyen zászlós hajommal tűztem azóta, és hogy én ezt gyakorolom, én is táncolok, és hogy amint lehetőségem lesz rá, szeretném őket is támogatni. És amikor kiderült, hogy vége lesz az előző életemnek, úgymond, az előző identitásom megszűnik, így azon gondolkoztam, hogy mit szeretek. És igazából tényleg az éneklést, a zeneszerzést, a dalszerzést, dalírást és a táncot, és ezt én hogy tudnám vegyíteni, meg hogy tudnám túlélni ezt az időszakot. Szóval ez egy elég megviselő időszak volt, és én másképp nem tudom ezeket feldolgozni, csak úgy, hogyha alkotok. És ekkor született meg ez az ötlet, hogy csináljak egy összművészeti darabot, hiszen ezt most még úgymond idézőjelben megtehettem a zenekar után, hogy a művészetbe fektessem, úgymond a kis összekuporgatott pénzemet, és így született meg az Én szívem játszik című összművészeti darab, ami a saját életemet dolgozza fel.
Ez a bizonyos mondat azért elég sok mindenre ad gondolkodási lehetőséget. A megtakarított kis pénzemet, akkor hozzá kellett volna tennem, hogy producer is vagy?
Nem, a Toldi Miklós a producerem, nem, az egy külön szakma, úgyhogy nem. Mármint, hogy te producer, mert van a zenei producer, én most arra értettem, bocsánat, de igazad van, van a rendes producer, nem vagyok producer, bár csak annyi lehetőségem lenne, hogy producerként is működjek, de még egyelőre nem tartunk itt.
Új élet, új alapok, új zenék. Ez mennyire, zeneileg mennyire feltételez más lábas Vikit, mint aki korábban volt?
Aki látta, ugye március 1-én volt egy teltházas premierünk a Műpában, és aki látta, és utána oda jött hozzám, mert szintén találkoztam a közönségemmel, nagyon kíváncsi voltam, hogy mit fognak mondani, hogy úristen, ez most így nagyon nem talált be, vagy hogy másra számítottak, de nagyon pozitív visszajelzéseket kaptam, és pont ezt, hogy volt egy elképzelésük rólam, így a Margaret miatt, hogy én milyen lehetek, és most megkaptak így nagyon csupaszon és őszintén engem, mint lábas Viki, egy 75 perces zenei műsorban, amiben a tánc is, meg a vizualitás is az elem, de nem táncművész vagyok a színpadon, hanem énekes, tehát én írtam konkrétan egy két hónap alatt a Toldi Mikivel egy lemeznyi új dal, tehát egy 75 percnyi új szerzeményt, ami feldolgozza azt, ami velem történt, és azt mondták, hogy ők azért meglepődtek, tehát hogy teljesen mást gondoltak rólam eddig, és hogy most nagyon közel engedtem őket magamhoz, és nagyon intimre sikerült ez az egész, úgyhogy...
Ami eddig történt veled, ezt említetted, nagyon intimre sikerült. Mm-hmm. Kívülről úgy tűnt egyébként, aki ismeri a Margaret Island munkásságát, meg téged valamennyire, hogy te egy ilyen boldogságfelhőben úszó lány vagy, nem. Aki egyébként az életnek mindig csak a pozitív oldalát látja.
Nagyon nem. Az voltam, aztán kicsit megtépázott a város szerintem, meg a zeneipar, meg egy alapjáraton az vagyok, de azért, hogyha ilyen hatások érik az embert, akkor a változás az ugyanúgy gyönyörködtet, és ugyanúgy megviselő is, tehát hogy azt azért így ki kell úgymond szenvedni magából az embernek, meg szerintem úgy lehet alkotni, meg úgy lehet a másiknak másik embernek a szívéhez szólni, hogyha mi is elég mélyre tudunk kerülni, és én azért elég mélyre kerültem, és nagyon, tehát nekem ugye vége lett a zenekaromnak, utána a pici bácsival volt egy MVM domos megmozdulás, ahol klarinétozhattam is, és énekelhettem is vele egy színpadon, ami nekem egy óriási megtiszteltetés volt, és nagyon fura volt, hogy a búcsú koncert másnapján már az ő próbáján ültem, és ennek az MVM domos pici bácsi koncert után volt egy autóbalesetem, utána karácsony előtt szakítottak velem, tehát hogy minden összejött, ami így a tavalyi évben így összejöhetett, és ezt valahogy fel kellett dolgozni, szóval mélyre kellett kerülni ahhoz, és ez a boldogság felhő, ez azért kicsit eltűnt, és most így úgy vagyok vele, hogy újra meg kell alkotni.
Egy-két kérdésem van, föl is teszem, lefelé nem válaszolsz. Kezdjük azzal, hogy klarinétoztál Pici bácsinak a koncertjén. Elég régóta ismerjük egymást, nagyon jó énekesnő vagy, meg most már a kortárs táncba is belástad magad valamennyire, de azt nem tudom rólad, vagy nem tudtam róla, hogy te klarinétozol.
Én 12 évi klasszikus klarinétot tanultam, nekem az volt a legelső hangszerem, én fúvózzenekarba kezdtem, azzal kezdtem el így járni az országot, meg kicsit így az országhatárokon kívül is mozgolódni, úgyhogy nekem az volt a legelső hangszerem, és ezért is kért meg a Gábor, hogy kicsit nyúljak vissza hozzá, hogy pár 8 ütem erejéig egy kicsit játszhattam ott vele. Ez egy óriási élményes megtiszteltetés volt nekem, hogy ő erre gondolt, és utána énekeltem is, ami meg nyilván most már így a saját világom, meg ez vagyok én igazából.
Igen, ez azért nagy dolog, mert a Pici bácsi nem mindenkihez nyúl hozzá.
Igen. Én ez tényleg ez egy álom. Az... Tehát, hogy nekem ez egy akkora, azért is mondom el mindenhol, mert ez egy akkora megtiszteltetés.
A következő, ami kérdésként fölmerült, az iminti monológot kapcsán, mi ez az autóbaleset? Én ezt nem olvastam sehol.
Igen, hál' Istennek senki nem kattant erre rá, ezt mindenki, és most sem szeretném, hogyha nagyon... egyszerűen összejönnek néha így a dolgok, amikor így oda kell jobban figyelni, és sajnos ez megtörtént, soha életemben nem történt velem ilyen, én lassan már azért 20 éve vezetek, és így nem volt meg soha ilyen, ez is egy ilyen jel, hogy változás van, és hogy meg kell változni bizonyos dolgokban. Úgyhogy,
nem történt semmi, nem törött el semmi.
Olyan nagyon komoly dolog nem történt, pont akkor forgattam már a Magamat keresem, ehhez a trailerünket, ami egyébként az ilyen beharangozó dala volt az új összművészeti estemnek, egy kicsit a 3-4-es nyaki csigolyám az így el van mozdulva, és én úgy nyomtam le a forgatást is a headbangelésekkel, de ez hozzá tartozik, tehát hogy ez egy küzdés is. Szóval, hogy az látszik kívülről, amit én egyébként nem szeretek, hogy mindig minden happy, meg mindig mindenki jó, de de most azért olyan dalok születtek, meg olyan zenei anyag van ebben az összművészeti darabban, nem akarok elijeszteni senkit, mert azért igyekeztem jó popdalokat is írni, meg vannak pozitív felemelő dolgok, de hogy azért eléggé mélyre is mentünk.
Még egy kérdés, aztán utána nem firtatom tovább ezt a bizonyos hullámvölgyet, nem tudom, hogy fogalmazza. Azt említetted, hogy és utána szakítottak velem. Ki az, aki lábas Vikivel szakít?
Hát kérdezzétek meg őt. Igen, hát nem tudom. Igazából tehát, hogy ezeket csak azért mondom el, hogy ne érezzék magukat egyedül az emberek, mert
azért... Mindenkinek van ilyen az életében.
Igen, mert mindenkinek van ilyen az életében, és mindenkinek ezeken túl kell menni, és hogy pont szerintem nekem felelősségem ezért a képért is, hogy én vagyok a felhőkben mosolyogó lábas Viki, hogy nem csak az vagyok, hanem más is, és azért én is felnőttem, tehát hogy azért már így nem az a kislány vagyok, aki ilyen fonott hajjal így ugrálgat a színpadon, hanem most összeraktam ezt az összművészeti estet, közben lett egy zenekarom úgymond, amiben Lee Oliver, I Am Young és Sárkány Berci van benne, ez egy kicsit ilyen elektronikusabb irány, és igazából mondom, születnek az új dalok, évvégére lesz egy lemez is, úgyhogy megyünk tovább.
Ezzel folytatjuk nem sokára.
Köszönöm.
Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Lábas Viki énekesnő előadó művész. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Így kérlek téged, figyelj kicsit rám, ígérd meg azt. Most nem mész sehová, otthon maradsz, hogy jól legyél, otthon maradsz, hogy jót tegyél. Maradj, mert van miért. Voltunk már kint, voltunk már bent, tudjuk, hogy jobb fent, mint lent. Voltunk már önzők, adtunk már másnak, most megmutathatjuk, mit hívunk összetartozásnak. De ez most úgy kell, hogy távol vagyunk, hogy gangokról meg teraszokról ér össze a dalunk. Most megmutathatjuk, mit hívunk összetartozásnak. Így kérlek téged, figyelj kicsit rám, ígérd meg azt. Most nem mész sehová, otthon maradsz, hogy jól legyél, otthon maradsz, hogy jót tegyél. Maradj, mert van miért. Így kérlek téged, figyelj kicsit rám, ígérd meg azt. Most nem mész sehová, otthon maradsz, hogy jól legyél, otthon maradsz, hogy jót tegyél.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és velem szemben a stúdióban még mindig Lábas Viki énekesnő, előadó művész, dalszerző. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél el.
Köszönöm, hogy itt lehetek
vele. Na, beszéljünk az új dalokról, már belengedted az imént, hogy évvégére jön majd egy lemez, az első darabok, vagy talán már elég sok napvilágot látott, már föl is tettétek a színpadra, egyébként Magamat keresem volt ilyen, meg... Erről a bizonyos dalról, amiről most elkezdünk beszélni, nekem mindig az jut eszembe, hogy van egy hollywoodi film, talán a Michelle Pfeiffer az egyik főszereplője, és ott, hát ott is van por, de az csillagpor, neked másfajta porod van.
Igen, nekem álomporom van. Nagyon szeretem ezt a dalt, igazából azért érdekes a története, mert a darabban több részre osztottuk az életemet, és most, amíg kijöttek dalok, a Magamat keresem, a Hangtalan, az Álompor, és majd még kijön a Karcos Negatív, ez a gyerekkoromat dolgozza fel. És az Álompor a gimis éveimre próbál így visszareflektálni, amikor még fonyoldon a gimis rockzenekarommal, így arról álmodoztam, hogy bárcsak egyszer énekes lehessek, vagy hogy azt csinálhassam, amit ott így poénból, így a többiekkel, meg hobbiból űzünk, és hogy ez is egy ilyen erőt ad oda, hogy igenis érdemes álmodozni, és igenis érdemes az álmainkért tenni, és hogy valóra válhatnak. Úgyhogy ez egy ilyen kis pozitív, ilyen gimis, ilyen kis szelet az egész életemből. És hát az még hozzá tartozik, hogy ugye Toldi Miklós producerelte az összes dalomat, de hogy a dalszövegben viszont itt már segítséget kellett kérnem, mert nagyon sok mindent kiírtam magamból, és kicsit elakadtam ennél a dalnál, és és megkerestem Bércesi Robit, hogy segítsen nekem, és nagyon féltem tőle, hogy mit fog mondani, mert a Robi egyébként soha senkivel nem kooperált, tehát hogy ő saját magának írja a dalait, ugye egy igazi dalszerző, aki magának szerez, és így ő is mondta nekem, hogy persze meghallgatom, de hogy ő soha nem csinált még ilyet, de hogy annyira megtetszett neki, hogy és ki is gördültek neki sorok, hogy ez egy közös munka lett, és ennek nagyon örülök, mert a Budapest Parkban is leszek a parkos koncertjén a Robinak, és remélem, hogy ott legalább a backstage-ben még eljátszuk egymással.
Hogyan születnek ezek a dalok, Viki? Mi az alkotói metódus? Leülsz valahol a Dunaparton egy kapucsinó társaságában, nézel, nem tudom, madarakat, hogy éppen repülnek, és akkor jönnek gondolatok?
Nekem még ilyen romantikusan sosem sikerült. Hát van egy dalötlet, ez lehet a Mikinek a dalötlete, vagy az enyém, van egy demóváz, elkezdek agyalni a szövegen, ez vagy lejön 3 perc alatt, vagy nem, és hogyha nem, akkor pedig minden nap, ez egy ugyanolyan favágó munka, hogy leülök vele kicsit, jön-e valami, gondolkozom rajta, elviszem másfele, dallamokkal variálok, zongorán elülök közben, gitározom, nem tudom, tehát hogy adok neki, vagy próbálok neki időt adni, hogy alakuljon, ami egyébként most nem volt, mert 2 hónapunk volt, hogy összerakjuk az egész műsort, meg a lemezt, meg a dalokat, úgyhogy itt ilyen az volt, hogy be voltam zárkózva, nem mentem haza karácsonykor, se új évkor, hanem itt a kis albérletemben magamra zártam az ajtót, és addig csináltam a dolgokat, amik készen nem lettek.
Vagyis a topik van meg először, hogy mihez szeretnétek, milyen gondolathoz, most, milyen érzéshez.
Most a darab kapcsán dalt. Igen, mert megvolt, hogy van egy gyerekkoros részünk, van egy generációs por részünk, ami inkább a zenekaros backstage-es világot próbálja megjeleníteni, van egy határhúzásos részünk, ami női férfi határokról szól, van remény, tehát hogy mindig volt egy-egy ilyen kapaszkodó, aminek a tematikája mentén én próbáltam írni dalszövegeket, és a saját életemben újt feldolgozni, ilyen irányítottabban a dolgokat.
Említettél egy ilyen dalcímet, hogy Magamat keresem, jól emlékszem rá?
Igen.
A Magamat keresem, ez az az időszak, amikor említetted, hogy elkezdtetek coachhoz járni, és akkor, hogy mindenkinek másfelé vezet az útja, de valahogy nincs közös cél. Ez az időszak?
Én mindent, tehát hogy nekem ez egy nagyon elhatározott döntésem volt, hogy ameddig volt a zenekar, én addig nem akartam semmi mással foglalkozni, csak azzal. Tehát, hogy addig, ameddig nem ment a búcsúkoncert, én nem írtam dalokat direkt, mert nem akartam. Hanem amikor ez lement, utána. És ez inkább az az időszak, amikor az ember lába alól nyilván kicsit kihúzzák a talajt, mert amit te is mondtál, hogy amit eddig megszokott, az teljesen megváltozik, új emberek jönnek, új kihívások, megkeresi magát, hogy ki is vagyok én, egyetem itt kéne maradnom, énekelnem kéne tovább, vagy hogy tényleg ez az utam. Tehát nyilván ilyenkor mindent megkérdőjel ez az ember is, és ez a Magamat keresem. Nek a története.
Megszületett a Magamat keresem, megszületett az Álompor, említettél egy harmadikat
is. A Hangtalant is, igen, meg a Karcos Negatívot.
Az majd később jön, igen. Azt mondta a Karcos Negatív. A Hangtalan az mi az? Ez elég sok mindenre ad esélyt, hogy az ember végig gondolja, hogy mi az, hogy hangtalan. Hogy
ez a születés történetem igazából. Tehát mielőtt még világra jöttem, nekem, tehát, hogy anyukám kicsit türelmetlen volt, és segítettek, hogy kicsit hamarabb meginduljon a szülés, és igazából én ezt a történetet próbáltam feldolgozni, és ez egy nagyon érdekes dal, mert pont otthon gyakoroltam zongorán, hogyha már dalszerzésről is kérdeztél, és lement egy órás gyakorlásom, mondjuk, és utána csak így ott maradtam a zongorán, és én nagyon szeretek csak ilyen egy hangokat kitartva, így nem tudom, ez egy ilyen zen állapot, egy meditatív dolog, és ez egy nagyon egyszerű szerkezetű dal, 4 akkord van benne, én ezt a 4 akkordot folyamatosan játszottam, és 3 perc alatt lejött az egész szöveg. Tehát, hogy úgy, ahogy van, és fel is énekeltem dallammal minden együtt, és konkrétan ez a dal, tehát, hogy így, ez így lejött, és vannak ilyen pillanatok.
Azért kérdeztem, mert a Hangtalan az egyébként említetted, hogy mindenféle dolgok történtek veled, az arra is adhatna okot, hogy olyanokra gondoljon az ember, hogy akkor egy nem tudom milyen kapcsolatban vagyok benne, ahol hangtalanként élem az életemet, és abból viszont akkor menekülni kell.
Ja, nem, ez nem erre nem, ez még a születés történet.
Megbeszéltük. Na, beszéltük nagyon sokat a legújabb dalok közül háromról, amik nyilván fölkerültek már márciusban a színpadra, az egyéb művészeti tevékenységek, illetve ágak kíséretében, és akkor ezt a bizonyos dalt, amit legelőször beszéltünk, az Álompart, itt az ideje, hogy meghallgassuk. Úgyhogy, hölgyeim és uraim, dalpremiér következik most itt a Petőfi Rádióban, a Kultúrfitnessben. Jön tehát Lábas Viki egyik legújabb dala, a címe az, hogy Álompor.
Álompor, most még feledhetnék, én inkább mégis felébrednék. Választhatsz, jössz vagy maradsz végül.
Mámor, és a világ, ne viki ámor minden. Szem az égre szeged ahogy én is. Megbotlik, de csak azért is. Járja a táncot velem. Jó hírem van, a nap most lezuhar. Kezdődik a mámor, és a nyilait lövik hiában minden. Szem az égre szegezve, itt van a világ, és a szeretet szabadnak ér.
Erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Lábas Viki, énekesnő, előadó, művész ül velem szemben a stúdióban. De jó, hogy jöttél, köszöntelek, Viki, hello.
Én köszönöm, hogy itt
és
látok.
Dalszerző, ezt még nem tettem hozzá, az imént meghallgattuk az egyik legújabb dalodat, a címe az, hogy Álompor. Azt említetted, hogy évvégére jön az új lemez, Lábas Viki 1.
Hát úgy néz ki. Igen, nagyon fura, mert hogy mindig csapatjátékos voltam, de hogy a mindenki súlykolja belém, hogy de te most már szóló előadó vagy, és az ilyen furi, de szokom, úgyhogy Lábas Viki első önálló lemeze jön.
Szóló előadó, az imént említetted, hogy hoppá, lett kis bandád, meg igen, mindenféle zenésztársak vesznek téged körül.
Igen, a MIPA premiére, ugye ez egy kikötés nyilván, hogy legyen élőzenész is a színpadon. Én nem szerettem volna először egyébként, mert úgy azt szerettem volna, hogy a vizualitáson meg a táncosokon legyen a fókusz, de nagyon örülök, hogy így alakult, hiszen tényleg fantasztikus zenészek vesznek most körül a I.M. Young, ugye elektronikus zene, basszus, gitár, stb. Lee Oliver az egyik kedvenc gitárosom volt mindig is, és hát Sárkány Berci, aki ugye fúvózenekarozás óta 14 éves vagy 15 éves korom óta kísér mindenhol.
Az elmúlt évtizedet, több mint egy évtizedet úgy éltétek meg a zenekar berkein belül, hogy egyik fesztiválról a másikra, egyik városnapról a másikra mentetek, azzal telt egyébként tavasz közepétől, nem tudom, november végig az életetek, talán még télen is, meg évelején is, hogy akkor mindenféle koncertek vannak.
Igen.
Az idei fesztivál szezon, vagy az idei, nem tudom, nyár, tavasz, az most mennyivel lesz már?
Hát ugye ezt a darabot nagyon kevés helyszínre lehet elvinni, és ültetett, úgyhogy inkább ez egy őszi koncepció, bár most július 11-én fogunk játszani a Városmajori Szabadtéri Színpadon, úgyhogy nekem most ez lesz a fesztivál, hogy a budapestieknek megmutathatjuk kültéren is, hogy milyen ez a darab, és utána még visszük pár helyre. Úgyhogy én nekem volt a fejemben egy olyan döntés hozata, hogy nem szeretnék egyből ugyanabba visszaugrani, nem szeretnék egy kis időt adni magamnak is, meg a daloknak, meg egyáltalán, hogy a közönség hogy reagál rá. Tehát, hogy azért bennem ez kérdés volt, hogy egyáltalán ezt hogy fogadják, hogy nem az lesz, hogy én az ilyen kisebbeimet nyalogató művész leszek, és akkor majd így ezentúl csak így sajnáljatok, hanem igenis így próbálok tovább alkotni, és tovább menni, és feldolgozni a dolgokat. Úgyhogy igazából én úgy terveztem, hogy ezt a nyarat végre a családommal szeretném tölteni, így 12 év után nagyon kivannak rá éhez, vagy több időt legyek velük, úgyhogy szeretnék kicsit kikapcsolódni, velük lenni, tényleg így újra, újra jelen lenni így a magánéletemben, és hát ősztől pedig tök jó lenne ezt a darabot még megmutatni sok embernek, és utána pedig nyilván szeretnék újra visszatérni ugyanúgy, mint előtte, csak a saját zenekarommal.
Ez azt jelenti, hogy még 2-3 hét itt Budapesten, aztán irány a Balaton, és aztán augusztus végéig téged ne keres senki Pestről?
Nem, nyugodtan keresetek. Én mondjuk a nyáron nem szeretek annyira Balatonon lenni, mert ugye balatoni lány vagyok, úgyhogy én most is mindig Balatonon vagyok, mert nekem az az otthonom. De igen, szeretnék többet lenni otthon, de szerintem itthon is leszek, mert hát nyáron fogom befejezni a lemez munkálatait, úgyhogy, és ősztől meg szeretnék majd szintén koncertezni, és hát inkább a jövő évre lőttem be magamnak azt, hogy az emberek addigra talán megismerik az új dalokat, meg eldöntik, hogy van-e igényük rá, hogy hallgassák élőben, és akkor talán mehetünk újra turnézni.
És pont ez lett volna az egyik kérdés, hogy akkor a következő hónapok, a nyár, amikor majd lesz, nem tudom, mindenféle hőhullám, meg kapcsolatban a légkondit és búj el, akkor neked az azzal fog telni, hogy azok a dalok, amik még nem születtek meg, amiket még írsz, és említettél egy Karcos Negatív, vagy valami ilyesmi című dalt is, hogy az összes többi akkor az majd most a nyár fejleménye lesz?
Hát most ugye van kb. 14 dal, ebből ez ugye ez kifejezetten a darabhoz íródott, úgyhogy lesz átfedés szerintem a lemez és a darabnak a dalai között, de ehhez szeretnék még minimum ennyit írni, megírni, és akkor ebből a, ebből a nagy halmazból fog majd összeállni reményeim szerint a lemez, és ennek tervezünk egy lemezbemutatót is évvége fele, úgyhogy úgyhogy onnantól megmennék tovább zeneileg.
Egy-két utolsó kérdés a végére, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Említetted a pici bácsi nevét, hogy volt egy koncert, és akkor miután megvolt a búcsú koncert a következő napon, vagy a következő estén te már ott énekeltél, illetve a klarinétot is elővetted. A te színpadi előadás módod, ismerve valamennyire az elmúlt több mint egy évtizedet, meg a Margaret Island munkásságát, az egyébként szerintem adhatok ott arra, hogy te ne csak énekesnőként vegyél részt a színpadon, és ha valakinek a pici bácsinak elég sok mindenben benne van a keze. Téged csak úgy érdekel a színpadon, akkor énekelek?
Mármint, hogy mire másra gondolsz, hogy mit másként tudnék csinálni a színpad, mit tudnék mit csinálni.
A te azért mondom, mert a te előadásmódod nem úgy van, hogy fölmész, és akkor elénekeled, és akkor köszönöm, meghajoltam, hanem ott azért vannak bizonyos érzelmek, amik benned vannak, és hogyha az ember fölmegy a színpadra lábasfikiként, akkor úgy is föl tudom enni, hogy akkor eljátszik valamit, és nem feltétlenül énekel.
Én mindenre nyitott vagyok igazából, sosem gondolkoztam másban, tehát, de nem zárkozok el semmitől. Tehát, hogy ezek nagyon jó kihívások, meg nyilván nekem is voltak mondjuk ilyen filmes megkereséseim, vagy akármi, és hogy ezekben jó részt venni, meg jó kipróbálni az embernek magát, hogy tud-e ugyanolyan elánnal, meg ugyanolyan hatással lenni az emberekre, úgyhogy én nyitott vagyok persze.
Mire gondolsz a filmes megjelenés alatt? Egy filmben szerepeltetek zenekarként, talán, ha minden igaz,
igen,
volt valami ilyesmi.
Nem tudom, annyi minden volt, mert de volt úgy... filmes főcímdal, volt, hogy csak így kameóztam, vagy ilyen egy-két ilyen izél, de ezek...
De akkor nem az, hogy akkor megkerestek, ha nem tudom, hogyan tudnék élni nélkül, ja, nem. De akkor
egyedül még ilyen nem történt.
Vállalnád?
Egyébként abszolút. Én nyitott vagyok, meg szeretek játszani, meg szeretem a kihívásokat, és bármi, ami kicsit így kilök a szélére valaminek, az engem izgat, mert ott történik a csoda igazából nagyon sokszor. Én azért is szeretek improvizálni, vagy azért szerettem mindig azt, hogyha nincs megírva előre mondjuk, hogy miket konferálok, hanem mindig az adott esemény, az adott közönség határozza meg azt, amiről beszélek. Úgyhogy én ezeket szeretem, mert itt tanul igazán az ember magáról nagyon sok mindent meg.
Szokták mondani, hogy a komfortzónádat átléped, akkor tudsz fejlődni. Egyébként, ha benne maradsz, akkor ugyanaz maradsz, mint aki voltál.
Igen.
Az elmúlt több mint egy évtizedet, vagy hát amióta középiskolás vagy azóta, vagy voltál, igen, azóta te a zene világában töltöd az életed. Viki, neked van más az életedben, vagy csak zene? Csak színpad, csak zeneszerzés, vagy nem tudom, néha megfogsz egy horgászbotot, és akkor akármi.
Apukám nagy horgász, én kerámiázom. Nekem nagy szerelmem lett a kerámiázás pár évvel ezelőtt, és pont most a fürdőszobámnak az egyik falára tervezek egy ilyen csempe őrületet, és ilyen 780 darab csempét fogok lefesteni majd a hétvégén, úgyhogy nekem ez
a... kemence is van?
Igen, minden ne. Van, akiknél csinálom, igen, ők minden van, ahol tanulom ezt a kerámiázást, úgyhogy ez a másik ilyen hobbim, amit nagyon szeretek, de hát figyelj, nem tudom, én igazából ugye nagy Balaton imádó vagyok, és ott is azért tevékenykedem, hogy így próbáljuk megóvni a természetet, meg mindent, úgyhogy nem tudom, így sok mindenben részt veszek, meg így eredetileg én egy etnológus vagyok, kutató ember, úgyhogy vannak hobbiaim, amiket űzök még így a zene mellett.
Utolsó kérdés a végére. A Margaret Island-nel azért nem csak Magyarországon, határokon túl, illetve számtalan más országban is játszottatok. Ez a bizonyos lábasviki projekt, ami most elindult. Ez kifejezetten úgy készül, vagy úgy szeretnéd, hogy akkor te itt Magyarország közönségét kisebb-nagyobb városokban, koncerttermekben, előadótermekben megmutatod magad, vagy esetleg vannak olyan vágyak, tervek, hogy akkor ezt viszed valamerre el?
Az első vágy az ez, hogy itthon ez meg tudja állni a helyét, hiszen én úgy tapasztaltam, hogy ami itthon meg tudja állni a helyét, és működőképes, ez egyébként külföldön is tud működni, úgyhogy először nekem újra itt kell megeresztenem szerintem a lábamat, meg így egyáltalán megtapasztalni, hogy tényleg mik az igények, vagy milyen a világ, hiszen havonta jönnek ki új előadók itthon is, és változnak a trendek, és nyilván én nekem ez egy nem titkolt vágyam volt, főleg a darab kapcsán is, hogy amint ez fixálódik, hiszen ez egy dokumentum centrist a darab, úgyhogy folyamatosan fejlesztjük, most is próbákról jövök, hogy ezt lefordítani angolra, és ennek van egy embere is, aki már ezzel foglalkozik, hogy ez, ahogy tudjuk, tehát van már meghívásunk mondjuk Londonba meg Rómába, hogyha sikerül ezt lefordítani, akkor oda tudom vinni ezt a darabot, és ez egy nagyon-nagyon izgalmas dolog, úgyhogy ez egy nem titkolt vágyam természetesen, meg szerintem mindegyik zenészben itthon ez ott van, hogy tanulna. Én ugye sokat voltunk Brightonban, ott is rengeteget tanultam, meg vannak barátaim, akik kint dolgoznak, és állandóan képbe vagyok én is a zeneipari dolgokkal, úgyhogy ez egy nem eltitkolt dolog, hogy a zenekari formációmmal is szerintem ezt a showcase fesztiválozást abszolút be fogjuk lőni magunknak, és próbálkozunk majd külföldön is, hiszen ez nekünk is egy tök jó kaland.
Viki! Köszönöm szépen, hogy jöttél, élmény volt.
Én köszönöm, hogy jöttem.
Minden
remélem,
jót,
hogy
menj külföldre, jöjjön megyek, ennek az előadásnak a második része is.
Hát, nem, egy elég ebből. Ez egyszerű és megismételhetetlen, és én úgy érzem, hogy ebben ez az év van, nekem ez az év, ez a feldolgozás éve, és ezt így tudom feldolgozni, és remélem, hogy a jövő évben már a zenekaros koncertjeimről tudok beszámolni neked.
További szép estét, boldog nyarat!
Mindenkinek boldog nyarat, minden jót, köszönöm szépen!
Vívódok magamban, mi lenne, ha
magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 10 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness első órájának a végéhez. Ebben az órában Lábas Viki énekesnő, dalszerző, előadó művésszel beszélgettem, a következő órában pedig a Sankt Edigio közösség budapesti vezetőjével, Szöke Péterrel fogok beszélgetni, és már mutatom is, hogy melyik dallal indítom a következő órát.
Vasárnap összetört a szív, éppen várok, hogy visszaír.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
Reklám.
Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
Vagy ki sem látsz a dugóból.
Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
Jogi, a mai nap nincs még veszve.
Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
a Petőfi Rádióban.
Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a fél literes Beherovka keserű likőr 2999 forint. Törzsvásárlóknak a 108 g-os Cherry Queen konyak megy 999 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
A mikrofonnál Novák József.
Ez a Petőfi Rádió.
Napos, fátyol, felhős, meleg idő lesz holnap. Kiszámíthatóságot ígért a leendő egészségügyi miniszter. Több ukrán várost is bombázott napközben az orosz hadsereg.
Petőfi Rádió. Közlekedés.
Az M3-as autópályán Vásáros-Namény felé 60 térségében korábban kigyulladt egy kamion. Az elhúzódó oltási munkák miatt az 55-ös kilométernél az érintett pálya oldalt még mindig zárva tartják. Az 55-ös jelű 60 nyugat csomópontban kiterelik a Miskolc felé tartókat a 3-as főútra. Visszatérni az 59-es jelű 60 kelet csomópontban lehet. Az M1-esen éjszakai munkavégzés miatt lezárták az átterelt belső sávot Budapest felé, a 61-es és a 35-ös kilométer között. Hegyeshalom felé pedig ugyancsak a belső sávot, a 42-es és a 43-as kilométer között. Az M0-áson az M5-ös felé vezető oldalon Kistarcsa térségében javítják a burkolathibákat a 62-es és az 59-es kilométer között, az éjszakai órákban csak egy sáv lesz járható. Vadat gázolt egy autó a 2-es főúton Vác és Szendehely között a 41-es kilométernél, a Récsák felé vezető külső sávot lezárták. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
Petőfi Rádió.
Hírek.
Felelős átadás átvételre és kiszámíthatóságra lehet számítani az egészségügyben a kormányváltás során és azt követően is, üzente a kórházak vezetői, menedzsmentje és dolgozói számára a leendő egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, a betegellátás folyamatossága, az intézmények stabilitása és a dolgozók biztonsága elsődleges szempont marad. Hozzátette, a leendő kormány célja egy működőképesebb, átláthatóbb és emberségesebb egészségügyi rendszer megteremtése. Arra kérte Magyar Péter a minisztériumok vezetőit, hogy csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék az új kormány hivatalba lépéséig. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter ezt cáfolta és közölte, a kormány már a választás után megtiltotta új kötelezettségek vállalását, és kizárólag a költségvetésben szereplő, a választás előtt meghozott döntések kifizetését tette lehetővé. Súlyos orosz csapások érték az ukrajnai Zaporizsját és Kramatorszkot. A legutóbbi támadásoknak több halálos áldozata is volt. Zaporizsjában legkevesebb 12 ember vesztette életét, 16 pedig megsebesült, amikor lakóépületeket, egy autójavító műhelyt és egy autómosót is találatért. Tűzütött ki egy üzletben és egy üzemépületben. Kramatorszk városát 3 bomba találat érte, 5 ember halálát okozva. Már a virradóra a poltavai régió egyik gáztermelő üzemét érték heves csapások, amelyeknek 5 halálos áldozata volt. Közben Ukrajna is támadta az orosz területeket. A leningrádi régióban kigyulladt egy olajfinomító, többen megsérültek. Az ukrán fegyveres erők drónokkal, robotrepülőgépekkel támadták Csuvasföld fővárosát, Csebokszárit is.
Petőfi Rádió, időjárás.
Éjjel átmenetileg megvastagszik a felhőzet, néhol kisebb eső, zápor eső előfordulhat. Holnap eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, és záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél megélénkül, néhol megerősödik, vagy viharossá fokozódik. Éjszaka 9-15, holnap napközben 25-29 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
A hírek után
a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 10 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness második órája. Rómában 1968-ban, Magyarországon pedig 1989-ben jött létre a Sankt Edigio közösség. Ebben az órában a Sankt Edigio közösség budapesti vezetőjével, Szöke Péterrel beszélgetek. Mindjárt kezdünk. Hello, Szani Roland vagyok.
Kultúrfitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szani Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió.
Csak a csata dúl, mint a harcos halak. Mondd, te hallod magad, hangunk tavaszi szél, vizet áraszt és mellé beszél. Vasárnap összetört a szív, hétfőn várok, hogy visszaírj. Kedden még visszakérhetek kicsorbult porcelán perceket. Szerda nem fél, szerda nem fáj, mindent tudunk a csendről már. Csütörtök félre értheted, pénteken mindent újra kezdhetek. Áraszt és mellé beszél. Vasárnap összetört a szív, hétfőn várok, hogy visszaírj. Kedden még visszakérhetek kicsorbult porcelán perceket. Szerda nem fél, szerda nem fáj, mindent tudunk a csendről már. Csütörtök félre értheted, pénteken mindent újra kezdhetek.
Thank you.
erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
De magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is a kultúr, fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a jótékonykodás világában és kicsit a vallás vagy vallásosság világában is fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban a Szent Egidio közösség budapesti és regionális vezetője, Szőke Péter. Köszöntöm, Péter, de jó, hogy befáradt hozzánk.
Köszönöm én is.
Kezdjük azzal, amit említettem, vallásosság vagy nem vallásosság, és akkor már is rámegyünk ennek a bizonyos közösségnek a történetére. Az 1960-as évek végén jött létre, méghozzá oly módon, hogy a hit alapján, de nem feltétlenül olyan emberek a tagjai, vagy nem olyan emberek a tagjai, akik a klérus felszentelt tagjai.
Igen, valóban nem a megszentelt élet valamelyik társaságával van dolgunk, nem szerzetesen, nem vagyunk felszentelt állapotban. Én például családapa vagyok, és hát a tagok többsége ilyen, diákok, családapák, családanyák, nyugdíjasok, idősek, diákok, nagyon sok diák van, és akik elkezdték ezt az életformát, maguk is diákok voltak akkor. 1968-ban forrongás teli év volt ez az egyházban és a világban is, legalábbis a nyugati világban, de valamennyire még itt egyébként Kelet-Európában is, gondoljunk a prágai tavaszra, ugye? És a fiatalok akkoriban mindent kétségbe vontak, lázadtak. És aki ezt a mi lázadásunkat elkezdte 68-ban, Andrea Riccardi volt, aki akkor gimnazista diákként azt kérdezte, hogy hogyan lehet a modern nagyvárosi, nyugat-európai nagyvárosi körülmények között az evangéliumot megélni, hogy vajon az evangélium nem egy ősi szöveg csupán, ami mindenféle aktualitását elveszítette, ahogy egyébként ezt akkoriban nagyon sokan gondolták, általában a vallásokról is, de a kereszténységről is azt gondolták, hogy ennek az ideje lejárt. Ő viszont azt kérdezte, hogy hogyan lehet ezt megélni, és a barátaival elkezdték együtt olvasni a Bibliát, elsősorban az apostolok cselekedeteit és az evangéliumokat, és akkor arra jöttek rá, hogy Jézus a útja a szegényekhez vezet. Jézus állandóan úton volt, mindig az emberek között volt, és főként szegények, bűnösök, vámosok, utcanők társaságában, tehát igen gyanús elemek társaságában, ezért aztán sok gáncs is érte őt, végül ugye az életével fizetett, perbe fogták, keresztre feszítették, de harmadnapra föltámadt, ami hitünk szerint. Ez tehát minden csak nem konzervativizmus, ez hatalmas forradalom, a lélek forradalma, és ő azt mondta egyszer később egy interjúban, hogy akkor, amikor nyugaton a szellemi élet meghatározói Marx és Freud voltak, akkor én rájöttem, nem a saját eszem folytán, hanem Isten kegyelméből, hogy a jövő az evangéliumban van, tehát az igazi forradalom az evangélium, amely nem fegyveres, nem politikai, hanem lelki forradalom, és ennek a forradalomnak a részesei, partnerei, segítői a szegények, akik nincsenek megelégedve a status quo-val. Egy beteg, egy szegény, egy haldokló, egy migráns a status quo-val nincs megelégedve, hiszen az ő ki van rekesztve az életből, a jövőből, a társadalomban is sorolhatnánk. Tehát a barátaival, gimnazista barátaival Andrea elkezdett egy nyomornegyedbe járni, ahol dél-olasz vendégmunkások gyerekei meg családok éltek, akiket migránsoknak hívtak egyébként, ezek nem voltak külföldiek, ezek olasz állampolgárok voltak, csak nagyon szegények, délről vándoroltak föl, munkát, megélhetést, jövőt keresve.
Barakkokban éltek, vagy valahogy így a város szélén, és akkor oda mentek Andreáék, hogyha fogalmazhatok itt, tehát, hogy a Szent Egidio, csak jól kimondom, remélem, Szent Egidio közösség.
Egidio, Szent Egidio.
Egidio közösség, és akkor ez egy újabb topik, hogyha már így próbálom kimondani, és néha sikerül, néha nem sikerül, ugye alapvetően egy olasz megnevezésről van szó. Igen. Magyarországon sokan használják azt, hogy Szent Egyet közösség, igen, hogyha lefordítjuk, de azt említettem, mielőtt elkezdtük a beszélgetést, hogy nem fordítják le, nem. Maradjunk az eredetinél.
Igen, igen. Igen, igen. Sehol nem fordítjuk le, tehát a magyarnál nagyobb nyelvekre sem fordítjuk le, nem fordítjuk le angolra, francia, Saint-Gilles lenne francia, ahol egyébként ugye Szent Egyet Franciaországban élt, a mai Franciaország területén, tehát ott igazán lefordíthatnánk Saint-Gilles-re, van is egy zarándok hely, ami az ő nevéhez fűződik, ott van eltemetve, de ott is Sant'Egidio-nak mondjuk a közösséget.
Maradjunk az olasz megnevezésnél. Maradjunk. Szóval Andreáék, az alapító 1968-ban elkezdtek tehát Róma külterületei peremvárosi részére járni. És akkor ott a szentírás alapján mindenféle iskolákat, mindenféle jótékonykodást szerveztek. És nem úgy indult ez, mint hogy említettük, hogy akkor mindenféle papok vagy minisztránsok voltak a tagjai, hanem hogy világiak voltak, de később megkapták hozzá egyébként a pápai áldást sok évvel később.
Később, sok évvel később, a 80-as évek második felében a szentszék, az apostoli szentszék elismerte, megvan az a kánon jogi rendelkezés, amelynek az alapján jogi személyiséget nyert a közösség, az olasz állam, az olasz polgári törvényként szerint is elismerést nyert később. Különböző helyeken különböző jogi formák és formulák léteznek arra, hogy hogyan fogadtassuk el a közösség jelenlétét. Magyarországon is van ilyen, de ez nem a legérdekesebb téma.
Olyannyira fontossá és olyannyira meghatározóvá vált ez a szervezet, hogyha fogalmazhatok így, ugye, az évek alatt, hogy hát világszerte vannak már különböző lerakatok, leányvállalatok, hogyha fogalmazhatok így, Magyarországon is ellen van talán a 80-as évek óta, ha minden igaz, és igen. Hogy egyébként talán még béke Nobel-díjra is jelölték magát a szervezetet.
Többször, igen, de még sose kaptuk meg, nem tudom, hogy valaha megkapjuk-e. Lehet, hogy nem, de ha nem kapjuk meg, semmi nehézség. Talán a leginkább esélyesek akkor voltunk, amikor 1992-ben a közösség közvetítésével sikerült lezárni egy 1 millió áldozatot követelő polgárháborút Mozambikban. Itt másokkal együtt persze nem sosem egyedül tevékenykedünk a diplomáciában, de ez egy ilyen népi diplomácia volt, hogy úgy mondjam. Segélyszállítmányokat vittünk, a polgárháború sújtott a Mozambikba, ahol elképesztő nyomorban éltek az emberek, de a segélyszállítmányok nem jutottak célba, mert a fronton egyszerűen nem lehetett őket átvinni, és akkor azt kezdtük kérdezni, hogy vajon a háború ellen nem tudunk-e tenni valamit. Tehát nem tudunk-e tenni valamit azért, hogy ne segélyszállítmányokat kelljen küldeni, hanem béke legyen. És akkor különböző találkozásokból, baráti találkozásokból világossá vált, hogy mind a marxista orientációjú kormány, mind pedig a dél-afrikai, akkor még apartheid rendszer által támogatott gerillák igazából már belefáradtak a háborúba, a nép pedig végképp belefáradt, békét akart, és akkor elkezdtek Rómában titokban előbb tárgyalások zajlani a szemben álló felek között, végül ez vezetett el 1992-ben Assisi Szent Ferenc ünnepén október 4-én a béke megállapodás aláírásához.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát a Sant'Egidio közösség budapesti vezetője Szőke Péter. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Arcomon rajzol jelet az eső, belül minden érzés lassan lámpát gyújt. A végtelenből tör nekem az idő, néha mégis megtörtén, letenném a súlyt. De az álmok űznek ébren folyton tovább, érzem a lényegétben, ébred közben már. Van, hogy lejt az út az örömig, mások már hiába keresik. Nem könnyű, ha nincs lefestve, a boldogságunk merre menne. Nem számít, ha semmi se sikerül, ezt a lángba gyújtam egyedül. Mindent úgy teszek meg érte, a végén bármi lesz meg érte. Önmagamban néztem, láttam minden gyengeségemet, és mondtam el, és sokkal többet bírsz. Tudtam, lesz még harc, és sok kudarc, nem is 5 év talán, hanem 10. Nincs a tárban ennyi kevésnek, lenni fáj, de ha muszáj, mást kell lépnem. Csak is olyan falat mászhatok, amit nem cement, ez vélelem. Aztán dallam szólt, hogy halljam a bajból, mindig van kiút. Már csak hangszálakkal kellett vívnom néma háborút. Bíztam emberekben, rengetegben, csak az csalódik, aki fél. Mindent megjegyeztem, helyre tettem, vagyok az álmomé. Van, hogy lejt az út az örömig, mások már
csillag fényt. Követem az árnyékért, amikor az árnyék él, az az igazi életem. Követem a csillagfényt, követem az árnyékért, amikor az árnyék él, az az igazi életem. Van, hogy lejt az út az örömig, mások már hiába keresik, nem könnyű, ha nincs lefestve a boldogság.
Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a Sankt Egidio közösség budapesti vezetője, Szőke Péter ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntöm Péter, de jó, hogy befáradt hozzánk a stúdióba.
Köszönöm én is.
Elég sok mindenről beszélgettünk a közösség megalapításával kapcsolatban, illetve a közösség tevékenységével kapcsolatban az elmúlt szűk negyed órában. Magyarországon azt említettem, talán a 80-as években jött létre.
89-ben.
Ön hogy került kapcsolatba a szervezettel, Péter?
Ó, hát 1989 Annus Mirabilis, ugye ez volt a mi 68-unk az én korosztályomnak, amikor ugye megéltük a szabadságot, ugye véget ért a kommunizmus, az orosz uralom, stb. Ennek összes nyűgével, és akkor látszott, hogy valami új dolog kezdődik. Szabadság, nyugati orientáció. És akkor történt az, hogy 89. augusztusában egy olasz diákcsoport, akik valamennyien a Sant Egidio közösség tagjai voltak Rómában, Budapesten vakációzott, és megismerkedtünk velük, én is, a barát, néhány barátom, de olyanok is jelen voltak, akiket életemben nem láttam. Magyarok, nem olaszok, az olaszokat persze, hogy soha nem láttam. Aztán azt mondták nekünk, hogy nézzétek, ti jó helyzetben vagytok, mert épp családi háttérből érkeztek, viszonylag jómódúak vagytok. De vannak azért olyan gyerekek, akik ezt nem mondhatják el magunkról, akik semmit nem kaptak abból az élettől, amit ti. Nézzük meg őket együtt. És elmentünk egy állami gondozottakat befogadó árvaházba. Árvaház, hát szóval gyerek otthonba, ahol állami gondoskodásban éltek gyerekek. Ez az Aga utcában volt, a 11. kerületben. És ott döbbent találtam, hogy tényleg, hát vannak olyan gyerekek, akik 11-12-13 évesek voltak, vagy annál is kisebbek. Én akkor voltam 23. Hát intézményes körülmények között élnek, szülők sehol, vagy nagyon zűrös szülők vannak csupán, és engem nagyon megrendített, és az is nagyon megrendített, hogy én ebből semmit se tudtam. Én jártam hittanra, én vallásos családból jöttem, de azt láttam, hogy hát hoppá, én ide csak magamért éltem, mert aki vallásos vigyázat, az is tud csak önmagáért élni, sőt, de hogy ezek az olasz fiatalok nem csak önmagukért élnek, és akkor néhány magyar kortársammal, többek között a későbbi feleségemmel elkezdtük mi is ezt az életformát élni. Imádság, barátság a szegényekkel, akkor állami gondozott gyerekekkel, később aztán idősekkel, hajléktalanokkal, menekültekkel, és a békért való munkálkodás, mert ez a három jellemzi a közösségünket, Ferenc pápa definíciója szerint a 3P, pregiera, vagyis imádság, barátság a szegényekkel, olaszul poveri, és béke, pace. Úgyhogy így kezdődött.
Magyarországon jelenleg ön ugye most a budapesti közösségnek a vezetője, de ha minden jól megy, akkor három városban működik ez a közösség.
Többi kevésbé, igen. Ha
tévedek, van még egy pécsi és egy úgy győri közösség talán.
Igen, igen. És Monoron is van egy kisebb csoportunk, és hát vannak barátaink azért itt-ott, de mondjuk, hogy ezek a helyek, igen.
Említette ezt a bizonyos 3P-t, ugye Ferenc pápa után szabadon, és az imént már arról beszéltünk, imádkozás, meg béke, és mi volt a harmadik P, Péter?
A második P a szegények.
A szegények megsegítése, igen. Az imént pedig egy mozambiki polgárháborúról beszélt, és az elmúlt évtizedekben a nemzetközi közösség tagjai azért Afrikában elég sok mindent tettek bizonyos háborús vagy polgárháborús helyzeteken. Ez nem feltétlenül a 3P-ben, a békében benne van, de ez inkább már ilyen, hát nem tudom, mint hogyha békítő tárgyalás vagy valamilyen közvetítő szerep lenne.
Igen, ez is benne van a harmadik P-ben. Nos, amikor lezárultak a béketárgyalások 1992-ben, akkor azt hiszem a Washington Postnak az egyik újságírója megkérdezte Andrea Riccardit, hogy és tessék mondani, mikor hagyták abba a karitatív tevékenységet, tehát mikor hagytak föl azzal, hogy a szegényeket segítsék, és diplomáciába kezdjenek. Mire azt mondta neki Riccardi professzor, hogy nem hagytuk abba. A békét csak azt tud teremteni, aki imádkozik, legalábbis a mi formulánk szerint, a mi hitünk szerint, az imádság, tehát a béke főforrása az imádság, és a béke és a szegények ugye elválaszthatatlan egymástól, mert a háború, mondja ugyancsak Andrea Riccardi, minden szegénység szülőanyja, és a szegények az első áldozatai minden háborúnak. Gondoljunk Ukrajnára. Ukrajnát 2022. februárjában megtámadják az oroszok, több millióan elmenekülnek, kik menekülnek el, főleg a fiatalok. Azok, akik tudnak repülőjegyet venni, vonatjegyet venni, jó erőben vannak, kik maradnak hátra, az idősek, betegek, fogyatékosok, stb. Ők ott maradnak a frontvonal mögött. És mindig így van. A szegények még menekülni se tudnak. Még migránsok se lesznek belőlük, mert nem jutnak hozzá azokhoz az eszközökhöz, amelyeknek a révén elindulhatnak valamilyen jobb életet keresni maguknak. Tehát amikor a béketárgyalások zajlottak Rómában, Mozambik érdekében, akkor minden este folytak ezzel párhuzamosan az imádságok a Szent Egidio templomban. És egyébként minden közösségünkben, tehát nem csak Rómában.
Mert hogy egyébként Rómában tényleg van valahol a Trastevérében, ha minden igaz, egy Szent Egidio templom, és erről kapta a nevét bizonyos szervezet. Van, ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és abban is még mindig a Szőke Péter, a mai beszélgető társam, a Szent Egidio közösség budapesti vezetője. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Szívem, te árva rabmadár, 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 itt szők szoros kalitkazár, kalitkazár, jól bezár. Légy csendesebben odaben, 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 ne hánykolódjál, ó igen, ó igen, ó igen. Sérteni, sérteni, sérteni magad, hogy vér fog ömleni, ömleni, ömleni. Hogy üsd meg magadat tehát, jöjjön halálos sebrád, rabmadár. Kit szők szoros kalitkazár, nincs párod, aki arra jár, rabmadár. Véreddel majd megírhatom szerelmem és hattyúdalom. Véreddel majd megírhatom szerelmem és hattyúdalom.
Fitness, Sunny Rolanddal.
Régi mesék, soká hallgatnám még, de már későre jár, sötét a láthatár, sűrű zivatar, vajon mit akar, kopog ma is ezerszer,
Petőfi Rádió.
Kulturfitness. Szani Rolanddal.
De magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig a Szent Egidio közösség budapesti vezetője Szőke Péter ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntöm itt nálunk Péter, de jól befáradt hozzá. Üdvözlöm,
szerkesztő úr.
Beszéltünk nagyon sokat a nemzetközi szervezetről, illetve most már arról is, hogy Magyarországon mikor és hogyan jött létre ez a bizonyos szervezet. Ön is ott volt egyébként, 1989-re tehető. És arról már beszéltünk, hogy hát ilyen diplomáciai párbeszéd is zajlott az elmúlt évtizedekben Afrikában, mindenféle polgárháborúk lezárásához talán nagyon sokat hozzátett maga a közösség, viszont arról még nem beszéltünk, hogy Magyarországon milyen tevékenységei vannak itt a közösségnek, önök mivel foglalkoznak?
Magyarországon is ugyanazt próbáljuk megélni, amit mindenütt a világ 75 országában körülbelül, kisebb-nagyobb csoportokban, tehát aki a közösséghez tartozik, az ugye az imádság erejében hisz, és imádkozik, vannak közös imádságaink, és vannak nyilván mindenki ezt gyakorolhatja otthon, személyes imádságok, és a szegényekkel való barátság, amit mi nem hívunk jótékonykodásnak, sőt, még önkénteskedésnek sem hívjuk, mert bár szociológiailag önkéntesek vagyunk, hiszen ezért mi pénzt nem kapunk, sőt, inkább a saját pénzünkbe kerül. De a szegényeket mi nem megsegítendő emberekként tekintünk, pláne nem nyűkként tekintjük őket, hanem azt gondoljuk, hogy a szegények a szövetségeseink. Mert a szegények tudják azt, hogy mi fontos az életben. Mi fontos az életben? A barátság, a család, az egészség, a lakhatás. Ezek az esszenciális dolgok, amiket mi, akik jólétben élünk, középosztálybeli jólétben nem mindig értékelünk. Főleg nem az emberi kapcsolatokat. És az ő barátságuk révén megértjük azt, hogy mi az, ami igazán fontos. Itt például a béke nagyon fontos. Ha Magyarországon nincs is háború, nagyon közel van a háború. Ugye Márai Sándor írta talán 1938-ban, hogy még nincs háború, de már béke sincs. És mi egy ilyen felfüggesztett időben élünk, a társadalmi béke nagyon hiányzik, és ha a szomszéd háza ég, akkor a miénk is veszélyben van, már pedig a szomszédban ég a ház, mert Ukrajnában háború van, a Közel-Keleten háború van, az sincs messze. Afrika is közel van. Afrikát mindössze a földközi tenger választja el Európától, ugyannyira, hogy Leopold Senghor, elefántcsontparti elnök nyomán, aki hát már jó ideje nincs köztünk, Eurafrikáról is beszélhetünk. Tehát a közösségeink egyes csoportjai járnak hajléktalanokhoz, a fiatalok járnak hajléktalanokhoz, őket egyébként úgy hívják, hogy fiatalok a békért, a közösség 15 és 25 év közötti tagjai, barátai, idősekhez járunk, szociális otthonokban, barátkozunk menekültekkel, migránsokkal, és hát az imádság. És mindez hozzájárul a békéhez. A vallásközi párbeszéd nagyon fontos, ezt ebben az országban is próbáljuk előmozdítani. Nagyon fontos a zsidó közösségekre való barátság például.
Meg is válaszolta a következő kérdésemet lényegében az előző egy-két mondatával Péter, ami az lett volna már, mint a következő kérdésem, hogy mit jelent az, hogy a szegények megsegítése. Azok, akik egyébként a létminimum alatt élnek, de még azért értelmezhető körülmények között, vagy azt jelenti a szegénység, hogy akkor a hajléktalanoknak segít. Ételosztásokat is szerveznek. De igen. Ilyen is van. Mind a kettő belefér.
Igen,
akkor.
Igen, igen. Nézd, ugye ételosztásról nem annyira beszélünk, mint inkább arról beszélünk, hogy viszünk nekik vacsorát. Aha. Tehát az utcán élő hajléktalanoknak, de vigyázzat, a szegények nem csak a hajléktalanokat jelenti. A hajléktalanok egyébként nem biztos, hogy értelmezhető szegénységben élnek, az nem tudom értelmezni, hogy mondjuk vannak emberek, akiknek 100 milliárdjai vannak, és vannak olyan emberek is ebben az országban, akinek még az a rongy, csak az a rongya, az övé, ami éppen rajta van. Nem úgy lakása nincs, hanem még talán egy téli kabátja sincs, vagy egy takarója, vagy egy hálózsákja sincs januárban. Ez apokaliptikus jelenség, nem értelmezhető racionálisan. Ez semmilyen társadalmi észszerűséget nem elégít ki. Mindannyiunkat faggat ez a kérdés, hogy hogy jutottunk idáig. Nem csak Magyarországon van ez így. Örülnék, ha csak Magyarországon lenne így, akkor nem lenne akkora baj. De nézzünk végig Európán, mindenütt óriásiak a társadalmi különbségek. Nézzünk végig a világon, óriásiak a társadalmi.
Hát nem csak Európán, igen, hogyha Dél-Amerikába megyünk, Brazíliába, Argentínába, igen. Ott igen. Azért lehet látni, hogy amíg igen. Például nem tudom, egy Rio de Janeiroban az emberek ott fürdenek a nem tudom, Copacabánán, és 10 kilométerrel távolabb meg olyan barakkok vannak, hogy igen. Az ember nem biztos, hogy bemeri oda tenni a lábát.
Igen, igen, igen. Ez így nincs jól, tehát ezzel valamit kezdeni kell. A hívő ember arra kap meghívást, hogy ez, tegyen valamit, tehát tegyen tanúságot az igazságosság, az irgalom mellett, hogy a szegények helyzete javuljon.
Rossz szót használtam, nem barak favellát kellett volna mondani, de ez egy lényegében értjük, hogy miről van szó. Hogyan tudnak segíteni egyébként? Említette az imént, hogy néha saját pénzükbe kerül az, hogy valaki egy ilyen közösségnek a tagja, ahhoz kell, hogy legyen, bármennyire is értem a jótékonykodást meg a segítséget, de kell, hogy legyen gazdasági oldala is. Tehát, hogy valahonnan meg kell szerezni azokat a gyógyszerszállítmányokat, azokat a, nem tudom, alapanyagokat, amiből utána a vacsorát odaadják a szegényeknek.
Egyrészt a saját pénzünk is benne van, másrészt meg rengeteg jó akaratú embernek az adománya. Persze pályázgatunk kisebb-nagyobb sikerrel, általában kisebb sikerrel, uniós és állami forrásokra, ebből nem sok jött még egyelőre össze, de nagyon nagy lelkű adományozók vannak, egyszerű magánemberek körében. Ha például egy szegény családot meg kell segíteni, mert kilakoltatás fenyegeti őket, most van itt például egy ilyen eset, meglepő nagy vonalúsággal, nagy lelkűséggel adományoznak emberek. Ezt nem lehet eléggé megköszönni. A karácsonyi ebédeinken, ahol Budapesten legalábbis körülbelül 200 főt látunk vendégül, 200 szegényt, és együtt eszünk velük, mert ez olyan, mint egy nagy család. 16. Benedek pápa azt mondta, hogy nálatok összekeveredik az, aki szolgál, azzal, akit szolgálnak. Tehát a szegények, akiket asztalhoz ültetünk, ők is a család tagjai. Ezek az ebédek például lehetetlenek volnának, ha nem volnának adományozók, magán, szponzorok. És így tovább. Tehát ez, de hogy mennyire benne vagyunk mi magunk is, hadd mondjak egy példát, tavaly avatta boldoggá Leó pápa azt a kongói fiatalembert, aki mindössze 26 éves volt, amikor csempészek meggyilkolták Kongó és Ruanda határán egy Goma nevű városban, azért gyilkolták meg, mert nemet mondott egy korrupciós ajánlatra. Több ezer dollárt kínáltak neki azért, hogy ő élelmiszerbiztonsági ellenőrként átengedjen romlott élelmiszer szállítmányokat Ruandából Kongóba. Azt mondta, hogy nem. Mert ha én Krisztusban élek, hogyha én az evangéliumot komolyan veszem, akkor nem tehetem meg azt, hogy a saját pénzem többet érjen, mint az emberek egészsége. Elfogták, megkínozták és megölték. In Odium Fidei, a katolikus egyház vértanúként ismerte el és boldoggá avatta. Ő is a szegények barátja volt, szabad idejében utcagyerekeknek segített a közösséggel.
Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban a Szent Egidio közösség budapesti vezetője, Szőke Péter. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
A napjaim romokban, most feladnám azt hiszem, vagy csak belehalnék titokban, hogy ne lássa senki sem. Tudom, ez a világ csak akkor szeret, ha tiéd a győztes szerep. Amit gyűlölsz bennem, az is én vagyok, én leszek. Elengedem, nem ragaszkodom, ott nincs út, ahol én járok. Megtanultam elfogadni, de én semmit se bánom. Eltakarni, megragadni, megtagadni. Megfelelni, megszerezni, tetszeletni, versenyezni, fennmaradni, eltakarni, megragadni. Ki mondja meg, hogy mit szabad, hogy meddig tart a korlát? Az
Rádió. Kulturfitness. Sunny Rolanddal.
Valaki már úton, s valaki még vár. Van, aki csak későn, s van, aki korán. Van, aki épp bús, és van, aki vidám. Van, aki okosba, s van, aki bután. Van, aki szobrot farag, annyira csodál. S valaki már elpöl, mindenkit utál. Van, aki már sejti, hogy róla szól a szám. És valakinek most esik le, hogy az ad a szánja. Mindenki dühös, és mindenki vár. Mi lehet a közös, amit beváltod, ez win-win, szintú tiszta haszon. Mondom most miért, hogy ilyen értetlen. Már legalább egy éve vagyok önzetlen. A számlán elfér, ott van elég hely. A tisztán zsebbed, de ne siessd el. Érzem, hogy egy prémium kategóriás. Rúzs csókol, de már nem nézem a szád. Mindenki éhes, és mindenki vár. De mi lehet a közös, amit te
Erőforrás program a Petőfi Rádióban Sunny Rolanddal.
Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig a Szent Egidio közösség budapesti vezetője Szőke Péter ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntöm itt nálunk, Péter, de jó, hogy befáradt hozzánk.
Köszönöm szépen. Üdvözlöm a hallgatókat is. A szerkesztő urat már üdvözöltem, de a hallgatókat még nem.
Az elmúlt pár évtized vallási vezetőit, mármint hogy a katolikus egyház vezetőit már említettük, többek között második János Pál pápát, Benedek pápát, Ferenc pápát, a klérus jelenlegi vezetője, a Szentszék jelenlegi vezetője egyébként, Leó pápa. Ő tud a szervezetről?
Hogy ne, persze, tud a szervezetről, tud a közösségről. Abszolút, meg is látogatta nemrég afrikai látogatása során a közösséget Kamerunban, úgyhogy tud rólunk is, hát a római vezetőit is a közösségnek jól ismeri. Sőt, tavaly pápaságának első hónapjaiban már felkérésünkre részt vett egy nagyon fontos eseményen. Ez minden évben sorra kerül, mindig más és más városban. Az a neve ennek, hogy imádság a békért. Ennek a kezdeményezésnek az eredete 1986-ra nyúlik vissza, amikor II. János Pál pápa a történelemben először a világ vallási vezetőit, és persze a különböző keresztény felekezetek vezetőit Assisiba hívta, azért, hogy együtt tegyenek tanúságot a békevágyukról. Arról, hogy a vallások mélyén mindegyikben közös az, hogy a békét akarják, és a békért imádkoznak, és a békért tesznek. Dacára annak, hogy a történelemben nagyon sokszor a vallásokat a háború fölszítására használtak. A keresztes háborúk is ilyenek voltak, és itt meg kell emlékeznünk Assisi Szent Ferencről, akinek a halála éppen 800 évvel ezelőtt 1226-ban következett be. Ő volt az, aki a korszellemmel, azzal teljesen szembe menve 1218-ban, ha jól emlékszem, a keresztes háborúk csúcspontján átkelt a frontvonalon, és Damiettában fölkereste a szultánt, a szaracénok szultánját, aki egyébként az európai seregeknek, a keresztes seregeknek a legfőbb ellensége volt. Akkor a keresztesek megdöbbentek ezen, de nem akadályozták meg Ferencet ebben. A szultán kísérete először nagyon agresszíven reagált erre, de amikor a szultán meglátta, hogy egy fegyvertelen, csuhás ember áll előtte, akkor rájött, hogy itt valami többről van szó. Nagy tisztelettel fogadta Ferencet, elbeszélgettek, a sebeit a szaracén orvosok leápolták, és Ferencet békében, ajándékokkal elhamozva elengedték. Nem sikerült a szultánt és kíséretét keresztény hitre térítenie. Mondhatta volna valaki, hogy semmi értelme nem volt, mert a keresztes háborúk folytatódtak, de ezeknek a gesztusoknak a gyümölcsei lassan érnek. A ferencesek voltak azok a nyugati keresztények, akiket az arab hódítók mindig eltűrtek a Szentföldön. Senki más nem tűrtek el, a keleti keresztényeket eltűrték, a nyugati keresztényeket nem, éppen emiatt talán. És később, 1986-ban megvalósult ez az áttörés, a muszlimok, zsidók, keresztények, buddhisták, sintoisták együtt Assisiben a békért imádkoznak, nem együtt, egymás mellett, és azóta a mi közösségünk minden évben hasonló imádságokat rendez, az idén például Assisiben lesz ismét az évfordulóra tekintettel.
A később azért az ilyen költői késő, mert hogy pár száz évvel később történt, hogy ez megvalósult.
Mindig voltak azért apróbb gyümölcsei, de ma már világos az, hogy a vallások nem igazolhatják a háborúkat. És ezt a legfőbb vallási vezetők kevés kivétellel mindenütt tudják, és a nép, a hívő nép is egyre inkább tisztában jön ezzel.
Pedig a 13. században azért még ez volt, hogy akkor menjünk és háborúzunk azért, mert terjeszteni kell az igét.
Így van.
És akkor egy-két utolsó kérdés a végére, Péter, már hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. A Szentszék tehát ismeri a munkásságot, sőt támogatja a munkásságot 1868 óta nyilván itt Magyarországon is. És a másik oldalról megközelítve, a világiak, vagy nem feltétlenül a világiak, hanem akik benne vannak a vallási világban, a vallásosok, ők mennyire tudják, hogy Magyarországon létezik egy ilyen közösség, amely segít? Mert szerintem az ön közösségük, ez a Sankt Egidio közösség, vagy Egidio közösség azért nem olyan ismert.
Nagyon nehéz megmondani. Magyarországon egyházi körökben mindenképpen ismernek bennünket, talán azon túl is valamennyire, időnként a világi sajtóban is megjelenünk éppen most egyébként, mert a Petőfi Rádió nem vallási szerkesztőség, hogy úgy mondjam. Ez a műsor sem az. Nagyon örülök neki, hogy meghívtak, és itt lehetek, ezt elmondhattam. Vannak olyan országok, Mozambik ilyen, de néhány afrikai ország szintén ilyen, vagy Albánia ilyen, ahol azt mondja valaki, hogy Sant Egidio, igen, tudjuk, az a béke szónak a szinonimája. Mert a Sant Egidio a békét hozta el, a békét jelenti számunkra. Úgyhogy ez változó, országról országra változó, hogy hol vagyunk, van, ahol híresebbek vagyunk valahol kevésbé.
És akkor a legeslegutolsó kérdés a végére, hogyha valakinek fölkeltett az érdeklődését a Sant Egidio közösség, és szívesen csatlakozna, vagy segítene, akkor egyszerűen elmegy önökhöz, és akkor azt mondja, hogy itt vagyok, segítek, és rendben van?
Körülbelül igen, de egyébként pedig a mi templomunk, legalábbis Budapesten, a Ferencvárosban lévő Gát utca 2-4 szám alatt lévő Canisius Szent Péter templom, ott vagyunk hétfő esténként, meg szerda esténként, mindig 6:30, a fiatalok ott vannak, vasárnap pedig mise van délután 4-től, rajta vagyunk a Facebookon, Pécset a Líceum templomban lehet bennünket megtalálni, úgyhogy várunk szeretettel mindenkit, akit ez érdekel, aki azt gondolja, hogy tehet valamit azért, hogy ez a világ jobb hely legyen, és mindenki tehet valamit, ha mindenki csinál valami keveset, akkor együtt nagyon sok mindent tudunk tenni.
És akkor már csak egy utolsó zárszó a végére, nyilván ilyen topikokról és ilyen gondolatokról is lesz majd szó most a hétvégén, a keresztény film és könyvnapokon, amely 11. alkalommal kerül megrendezésre az Urániában, ha minden igaz, 8. és 10. között. Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy befáradt
hozzám. Én is köszönöm.
Kellemes további szép estét.
Hasonlóképpen.
Lelked egy szemüveg, egymásnak látod őt, úgy, ahogy senkit még az előtt. Az arca ismerős, de mégis idegen, néha csak álltok csöndben és ridegen. Elmúlnak hetek, várt jövök a jelenben, illik, hogy mosolyog szünetek. Pajzsok a tortó, magányos gyerekek, akik ha nem hisznek, magukban elvesznek. Értsd már meg, kérlek, mert ugyanúgy érzek, de páncélom nélkül a fénytől is félek. Védkem a szégyen, csak életem védtem, hangtalan gördem. Fenyők a szélben, a felleg verdetein egy vihar vert balota. Ólomból készült, megrendült katona. Csillámfény ébred az új élet hajnalán, de ragyog a jövő a két gyűrű aranyán. Szökik a fény.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness. Már kedd van, úgyhogy nagy valószínűséggel effektíve egy ilyen 99,99%-os valószínűséggel egy könyvajánlót fogunk ma kapni Fekete Lacitól, aki már itt van a stúdióban. Már mit hoztál? Szia Laci, teszem fel a kérdést, mintha nem tudnám.
Szia Roli, és köszöntöm a hallgatókat is. Ma egy filmet, nem, ha kedd, akkor könyvajánlat természetesen. Ezúttal John Robb-tól, aki, ha nem tudnál, egy híres író, zenet történész és egyébként televíziós műsorvezető. A könyvének címe pedig Live Forever, az Oasis felemelkedése, bukása és feltámadása. Hát az Oasis-t szerintem, hát nem tudom, hogy van-e ember, akinek be kell mutatni, ezért mutassuk be, egy nagyon-nagyon híres, világhírű rockbanda, úgyhogy akit netán foglalkoztatnak az életrajzok, én egyébként már szerintem mondtam is nálad, hogy én imádom a zenekarokról, filmekről, stb. Emberekről, színészekről szóló életrajzokat, nekem ez is nagyon kedves, még nem olvastam, de lehet, hogy megkaparintom és el fogom olvasni, tehát az Oasis felemelkedése, bukása és feltámadása, tehát John Robb-tól.
Today is gonna be the day,
back to you, bye now, pontosan
a legismertebb daluk, ez a Wonderwall.
Így igaz.
Laci, köszönjük szépen.
Köszönöm.
Hajnal fél egy tájban, a Klauzál utcában, egy 94 óta nyitva tartó karaoke bárban, egy részeg szertört magyarsággal, de miért énekel, de csak vár, míg a nap majd felkel. Közben megint kérdezem a közös jövő terveket, én meg azt, hogy miért nem nézed te is a szerveket.
Yeah.
magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 11 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai kultúrfitness végéhez. A mai kultúrfitness első órájában Lábas Viki énekesnő, dalszerző, előadó művésszel, és a mai kultúrfitness második órájában, vagyis ebben az órában pedig a Sankt Edigio közösség budapesti vezetőjével, Szöke Péterrel beszélgettem. És mára ennyi. A következő órában a stúdió már Fekete Laci kollégámé, én pedig mára búcsúzom. Az elmúlt két órában Szani Rolandot hallottad. Szép estét, hello!
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
Reklám.
Munka után fáradtan indulsz haza.